Nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ez itt a Nagy mű, amelyben minden szombaton egy felejthetetlen hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. A mai epizódban a magyar közéleti elektronikus újságírás legnagyobbjára, Baló Györgyre emlékezünk. A 2019-ben elhunyt riporterről, a vele hosszú évekig együtt dolgozó Vidos Mihállyal és öccsével, Baló Istvánnal beszélgetek. Ugye édesapátok igen jeles újságíró volt, édesanyátok is szakmabeli volt. Tulajdonképpen ez egy ilyen magától értetődő logikus következmény volt, hogy Baló Györgyből is újságíró lesz?
Nem tudom. Azért nem tudom a választ, mert én nem lettem újságíró. És hát a nővérem az végül is az lett a kerülő után, de én nem lettem az. De hát a Gyulka az az első gyerek volt, és hát azt gondolom, hogy hát ilyen értelemben vélhetőleg ez így volt megírva.
Szigorú nevelést kaptatok, ugye? Olyat is olvastam, hogy édesapátok annyira szigorú volt, hogyha vasárnap elindult munkába, ugye egy vasárnapi lapnál dolgozott, akkor fölkeltett benneteket, hogy ne aludjatok. Ez igaz?
Ez így nem igaz. A édesapám, ha bár nem szívesen beszélek a szüleimről, így a nagy nyilvánosság előtt, édesapám egy elég zárkozott és morcos ember volt. Hogy szigorú nevelést kaptunk, azt nem mondanám. Egyrészt azért nem, mert a nevelésünkkel főleg édesanyám foglalkozott, amennyi ide engedte, ő meg elég engedékeny volt. És az igaz, hogy apám, amikor elment vasárnaponként dolgozni, mert vasárnap dolgozott, akkor hátan 9 körül főleg a Gyurkát kiparancsolta az ágyból.
De miért? Mire hivatkozol?
Nem hivatkozott, azt hiszem semmire.
Bejött, így kellett történni.
Bejött, és azt mondta, hogy ausz. És akkor Gyurkának föl kellett kelnie.
Nem ismertetek ellent mondani?
Nem, azt gondolnám, hogy nem. De én 7 év különbség van köztem meg a Gyurka között, én voltam a legkisebb. Tehát nekem azért ma más volt a helyzetem. Mire én 14-15-16 éves lettem, addigra az édesapám 14-15 évvel idősebb lett, nyilvánvalóan. Tehát nem volt már talán akkora ereje.
Még lazult ő is lehet, hogy nevelési elvekben, lazult.
Hát...
Nem annyira.
Nem. De szomorúan kell mondanom, hogy nem lazult semmiben. De elő nem biztos, hogy ő tehet. Tehát ő az egész életét egy félelembe élte végig.
Már milyen értelemben félelembe?
Hát megcsinálta a második világháborút, zsidó szülők gyerekei vagyok, én is, vagy vagyunk. Apám egész életét végig aggódta.
Ez miben nyert ered, hogy aggódott? Ezt hol lehetett észrevenni?
Mindenben. Mindenben. A dolgokhoz való hozzáállásában nem mert fölhozni nyugati sajtóterméket a szerkesztőségből, mert attól félt, hogy kiderül majd, mert az tilos volt annó pári meccsot hazavinni a lakásba. És rossz kedvű volt folyton, aggódott, hogy mi fog történni, mi lesz az életben. Hát elültetődött benne valami.
Az volt az egyik atyai örökség, legalábbis Baló György erre szokott hivatkozni, hogy tények, tények, tények. Ez Baló György esetén miben nyert teret? Semmi másban nem hitt, csak és kizárólag a kézzel fogható pontos dolgokban?
Na, nem hiszem, hogy csak a tényekben hitt, szerintem ő a gesztusokban is hitt, meg az emberekben is hitt, de ha az újságírásról volt szó, tehát arról, hogy valamit prezentálni kell, valamiről tájékoztatni kell az embereket, akkor szerintem ez amúgy alapvető, szóval ebben igaza volt, hogy a tényekhez kell nyúlni először, és aztán azokat kell kontextusban tálalni. De ebben élete végéig nagyon szigorú volt.
Szigor alatt mit értesz?
Hát ha a tényekkel való szigorúságot vesszük, akkor azt, hogy nagyon megválogatta, hogy mit fogad el hiteles forrásnak. Ugye mi a szerkesztői minden adáshoz készítettünk neki mindenféle ilyen háttérfelkészítő anyagokat, kérdéssorokat, és azért abban nagyon érződött, amikor azokra reagált, hogy mi az, amit elfogad mondjuk forrásként, és mi az, amit nem.
Milyen
és
ez hangnemben vagy stílusban szólt? Tehát az olyan volt, hogy ott észhez térte, hogy hibáztál?
Hát ez is változott azért, ugye szerintem nagyon külön kell választani két korszakát, amikor már beteg volt, meg ami előtte volt, és inkább beszélnék arról, ami előtte volt, mert szerintem az volt igazából ő. Ő szerintem szigorú volt abból a szempontból, hogy nagyon keményen megkövetel dolgokat, de mondjuk abból a szempontból nem, ez nem volt vészes, vagy ez inkább következetesség volt, hogy nem várt el mást végül, mint amit kért az elején. Tehát ő nem az a típusú főnök volt, aki kiadott valamit, és aztán tök mást kért számon rajtunk, hanem az a típusú volt, aki nagyon pontosan meg tudta mondani, hogy mit szeretne, és azt el is várta, hogy ezt megszerezzük neki. Azért a Balót körüllengte egy ilyen aura, nem tudom, ez hogy ő az az ember, aki letolt már nem tudom hány választási műsort profin, aki bármilyen helyzetben, bármilyen emberrel szemben megállta a helyét az interjú helyzetekben, és hát ő valahogy alapnak vette, hogy akit odaenged, meg aki vele dolgozhat, az így ezt érti és átérzi, és akkor az, hogyha valami oké volt, vagy így rendben volt, az neki nem volt egy ilyen különösebb esemény.
Én nem akarom méltatni az ő tudását, mert esetleg elfogult vagyok, de azért annyit meg kell jegyeznem, hogy túl azon, amit te elmondtál, azt gondolom, hogy a Gyurka egy példa volt. Egy példaértékű ember volt, legalábbis ami a televíziózást illeti, és azt gondolom, hogy ma ez az ország egészen máshol tartana akkor, hogyha őt nem kaszálták volna jobbról-balról.
Most az elnöki pályázatra gondolsz? TV-elnöki pályázatra?
A TV-elnöki pályázat és meg arra a TV, országos TV csatornára, amit ők megpályáztak.
Ez és a kereskedelmi televíziók. A TV3 előtt az Iris TV, és helyette igen, lett az RTL és a TV2.
Igen, és aztán őt meg elkaszálták. Hát azt gondolom, hogy erre lett hivatva, hogy ennek az országnak biztosítson egy független tájékoztatást, de sajnos nem jött össze neki, nem engedték meg neki, úgyhogy...
Ő ezért dühös volt, keserű volt, szomorú volt?
Hát ezt minden. Tehát ez a életének ez a része, azt gondolom, hogy ő ezt csalódásként élte meg, szomorúságként élte meg, ő ezért az országért tenni akart, ő ezért az országért dolgozott, úgy, mint kevesen. Vagy úgy, mint nagyon sok tisztességes ember, mindegy, aki nem nézi a saját érdekeit, aki nem néz jobbra, aki nem néz balra, aki csak megy előre. Ha eltapossák, akkor föláll, és megint megy előre. Tehát bocsánatot kérek, ugye ennek a műsornak az a cím, hogy a nagymű soha nem készült el. Csatákat nyert. Sok-sok csatát megnyert a Gyurka, de az, hogy egy független televíziózás létrejön a rendszerváltás után, azt nem sikerült.
De az ő életműve, nem egy nagymű?
Hát amit ő nagyműnek nevezett volna, és nevezett valójában, az a független tájékoztatás, a független közmédia. Ezt nekünk is többször elmondta, riportokban is többször elmondja, igen, ez rosszul esett neki, fájt neki, ez egészen nyilvánvaló. Amikor valakitől elveszik idézőjelben az élete nagy célját, és az értelmét, amit tudva tud, hogy megérdemelte volna, az nyilván egy rosszul esett történet.
Szóval szerintem ő az országot is sajnálta. Tehát nem csak én, saját persze. Magát, tehát
hát ő tényleg mérges volt,
de hogy őt az jobban zavarta, nem az, hogy ő belőle mi lett, vagy mi nem lett, hanem nem, az, igen. Hogy ezt egyszerűen igen, nem igen. Lehetett ezt az országot olyanná csinálni, igen. Ami ennek ő látni szerette
nem
volna.
Nem csak ő látni szerette volna, hanem ami, nem is talán nem is az országot, hanem a médiát, ugye, ami aztán befolyásolhatta volna az országot, és nem lett volna ekkora tájékozatlanság és tudatlanság az emberekben. Még azokban is, akik azt hitték, hogy ők látják a dolgot.
Sőt, én emlékszem olyan miniszterelnök interjújára, amikor ő tulajdonképpen félig meddig felelősséget vállal, és elnézést kér azért, hogy egy helyzet kialakult, mert lehet, hogy a média felelőssége, mondja ő, nem csekké ilyen értelemben. Benne volt egy ilyen, nem is tudom, minek nevezzem, idealizmus, misszió, küldetés tudat.
Misszió, küldetés. Hát,
idealizmus szerintem nem volt benne.
Misszió volt szerintem benne, küldetés tudat.
Igen, misszió volt benne, meg hát szerintem nagyon pontosan látta, hogy mi történik. Tehát, ha meghallgattad ugye a temetési beszédet, mint ezt ugye elárultad, abban ugye benne volt, hogy nekem ő az első találkozásunkkor, tehát engem megpróbált lebeszélni arról, hogy újságíró legyek.
Milyen érvei voltak?
Hát az, hogy ez az egész média halára van ítélve abban az értelemben, hogy nem fogunk tudni függetlenül dolgozni, hogy a politika lépten nyomon bele fog szólni, hogy nem fogjuk tudni azt a hitelességet fölépíteni, ami ahhoz kell, hogy legyen egy kapocs a nézőink és köztünk, amire támaszkodva gyakorolni tudjuk azt a hatalmat, vagy azt a befolyást, amit amúgy normális helyeken a média gyakorol. Tehát ő ezt nagyon világosan levezette, hogy ami a tendencia most, és ez volt 2005-ben, tehát akkor még sehol se voltunk ahhoz képest, ami most van, ő akkor megmondta, hogy ez egy halott dolog, és hogyha én ebbe belemegyek, akkor nagyon sok csalódás fog érni. Nyilván én megültem ott 22 évesen, és nem hagytam magam lebeszélni. Valószínűleg ez volt az egyik szerintem, ami tetszett neki, hogy nem hagytam magam, De közben azért bement az info, szóval megjegyeztem, amit mondott, csak úgy voltam vele, hogy hát itt vagyunk mi, majd aztán mi majd teszünk róla, hogy ne így legyen.
Az utóbbi években, illetve úgy tudsz, és hogy próbálták negligálni, és mindenhonnét kitenni, és nem adni neki munkát. Hát ez idealista ember, ilyenkor már nincsenek ideái. Tehát ez egyszerűen egy belül jövő kényszer volt számára, hogy ezt a dolgot csinálja, még súlyos betegen is.
Most melyik korszakra gondolsz, hogy kitették a Magyar Televízió
például? A Magyar Televízióból, akkor a Kossuth Rádió, akkor a Magyar Televízióban nem akartak neki fölmondani, de nem adtak munkát, akkor ő fölmondott.
Story TV-n is azt hiszem egy évet
hát
volt összesen.
Hát mindenhol próbálkozott, hát ez egy nonsens.
Igen, de mondjuk egyébként, dolog. És érdekes ilyen sorsfintor, hogy ugye az RTL volt az, amelyik végül mégiscsak adott neki munkát, adott neki lehetőséget, adott neki felületet, és egyébként, és ez egyébként nem mellékes, most ahhoz képest, hogy más felületeken, vagy más médiacégek hogyan őrzik az ő emlékét, hogy az RTL-ben róla van elnevezve a hírstúdió, kint van a fényképe, a hiába költözött el a cég ezt a hírstúdió nevet, átvitte az új helyre is, tehát hogy azért mondom, hogy ez egy érdekes ilyen, tényleg ilyen fintora a sorsnak, hogy miközben...
Ő futott be már, mint az RTL futott be ezen a keresztül.
Hát hiszen ezen a kertévés pályázaton ugye ellenérdekeltek voltak, de mégis az RTL-ben volt annyi, hogy aztán a végén nem úgy kellett a Gyurinak meghalnia, hogy akkor már 10 éve nem csinált
műsort. Igen, de bocsánatot kérek, az RTL-nek a műsora 9:30 kezdődött valamikor, majd egyszer csak hátra várták a éjféli óra környékére a Gyurkát. Szóval...
Azért azt hadd mondjam el, mert én ugye az RTL-nél dolgozom. Bocsánat, tehát, hogy van egy bizonyos határ, amíg én ebben elmetek, de azért azt is hozzáteszem, hogy az RTL-t semmi, de semmi nem kötelezte arra, hogy a Gyurival bármit is kezdjen, és a Gyurinak lehetőséget adjon. Tehát azért mondom, hogy miközben az ország szempontjából az is egy tragédia, hogy ez volt a utolsó lehetőség, vagy ez volt, de volt. Igen. És mondom, azóta is, tehát az RTL-ben volt annyi, és van annyi, hogy őrzi az emlékét, amit senki más nem csinál igazából ezek közül, a cégek közül. Az MTV meg pláne nem csinál, ahol meg aztán szobrot kéne, hogy kapjon szerintem azok alapján, amit ott letett
hát,
az asztalra.
Mindegy. Nagyon nehéz. Én is tele vagyok fájdalommal az ő életét illetően. De az, hogy egy normális, egy komoly, egy tisztességes állami kitüntetést ez az ember nem kapott, se innét, se onnét, azt gondolom, hogy az is magáért beszél.
De ez akár elismerés is lehet. Én szerintem ezt lehet, hogy egy olyan országban, mint Magyarország, ezt elismerésnek kell venni, hogy, hogy egyik garnitúra se érezte a magáénak.
Hát nem is érezték, és rettegtek
tőle. És azért, ha belegondolunk, hogy hány ilyen kaliberű tévés volt, és abból hányat tudnánk felsorolni, amit egyik oldal se tudott a magáénak, akit egyik oldal se tudta magáinak, szerintem ez egy, végülis egy ilyen országban ez maga a kitüntetés, hát, hogy egyik garnitúra se érezte, úgyhogy nekik játszik.
És akkor a kérdés, hogy a mi gyerekkorunk, hát én az érettségi tételeimet, amikor írogattam, ő már nem lakott velünk, és amikor én 7 éves voltam, ő már 14. De azért nagyon jóban voltunk, egy szobában laktunk, ő meg én, és akkor még általános iskolás lehetem, talán még alsó tagozatos, és rengetegszer kértem, hogy Gyuri közvetíts. És akkor közvetítette, hogy vízilabda meccsre beszáll a két Baló, kérem szépen, Baló 1, Baló 2 van a vízben, viszik a labdát, Baló 1, Baló 2-nek passzol, ő gól! Szóval ilyenek azért voltak az életünkben, bunyóztunk.
De ez úgy közvetítette, hogy semmi nem történt, ez fejből.
Semmi nem történt, hogy időt ezt a szájhoz. És ottán én meg hallgattam és imádtam azt, hogy én dobos lettem, áttételesen neki köszönhető, mert egy barátja följött, és ott elkezdett pacskolni a kezével, és az nekem megtetszett.
Például, amikor ilyen csalódásokról beszélünk, ami őt érte. Például az Iris TV, az elnöki pályázat, a méltánytalanságok. Arról ő például egy pohár bor mellett beszélt neked.
Nagyon zárkózott. A velünk, a régi családdal, hogy úgy mondjam, zárkózott. Én azt gondolom, hogy az, hogy ő megszülettek a lányai, az neki egy örömünnep volt. És örömünnep volt minden év, minden napja, imádta a lányait.
Egy másik ember is lett azáltal, hogy apával?
Én szerintem igenis a lányaival egészen másképpen viselkedett, mint velem, vagy az anyámmal, vagy az én gyerekeimmel. Lehet, hogy ez természetes. Velünk rendkívül zárkózott volt. Én kétszer kaptam tőle egy ilyen mélyre szóló levelet, amire én nem is tudtam nagyon válaszolni.
Hogy érted, hogy levelet? Levélbe kommunikált?
Hát ő szeretett írogatni, igen.
Hajnali igen. Kettőkor.
Hát egyrészt az megmarad, másrészt nem vágok közben, meg nem tudom micsoda. Úgyhogy
kaptam. Már hogy a levélnél, persze, ott nem lehet közben vágni.
Én szerintem ebben az is benne volt egyébként, mert nálunk is alkalmazta ezt a technikát, hogy amikor valami nagyon fontosat akart közölni, akkor ilyen hajnal kettőkor írt e-maileket, meg hozzájön elég velőseket, hogy szerintem egyébként ő ezt nem csak azért csinálta, hogy ne vágják közbe, hanem azért is, mert szerintem ezzel esélyt adott arra, hogy ne zsigerből reagálj rá. Mert ha az ember így kapott egy ilyen, tehát szóban kapta ezt a Gyuritól, mert olyan is volt nálunk, akkor azért felbírt menni ezen. Tehát én bennem többször felment úgy a pumpa, hogy ebből inkább veszekedés lett a végén. Tehát nem lett egy ilyen értelmes párbeszéd. Még ha leírta, még akkor is, hogyha hajnal kettőkor tényleg utána nem aludtam egész éjszaka, mert úgy felhúzott. De tény, hogy mire megírtam a választ, addigra képes voltam átgondolni, hogy mit akarok mondani. Anélkül, hogy átgyalogolnék rajta.
Én úgy gondolom, hogy neki két oldala volt. Az egyik, amit nem vitt haza a saját családjába, vagy próbálta féken tartani, a másik oldal pedig, amikor följött hozzánk, meglátogatta a mamámat, és akkor rögtön kávé, cigi, Gyurikám, mosd el a cigarettát, jó van, anyukám, hagyjál már csak ezt, és jóval kevesebbet szívok, mit tudom én, ezerszer megértőd, nem fog rágyújtani, leágyújtott, nem tudom én, ott, hát nem mondom azt, hogy jókedvű volt a Gyurka. De amikor a lányokkal volt, akkor kivirágzott. És én szerintem ez egy fantasztikus dolog. És fantasztikus dolog az, hogy ő a saját édesapján túllépett ebben az értelemben, és egy sokkal melegebb, őszintébb kapcsolatot tudott kialakítani a lányával, mint amit a apám tudott velünk kialakítani.
Bocsánat, csak annyi, hogy erre ráfűznék, hogy a lányokkal annyira más volt a kapcsolata, mint bárki mással, hogy ő képes volt arra, hogy mondjuk valami irgalmatlan vitatkozás, veszekedés volt mondjuk a munkában, de fölhívta őt akár a Sára, akár a Vera, és így hirtelen egy másik ember szólalt meg belőle, tehát tényleg ott néztük, hogy ez most ugyanaz a csáv, aki egy percet tűvöltözött, meg kiosztott minket, és tényleg, tehát, hogy ez annyira elvágólag volt benne ez a két világ, hogy igazából néha így azon gondolkoztam, hogy így azért lehet valószínűleg egyszerűbb a gyerekének lenni, mint a munkatársának.
De egyszer megkértük, hogy tartson nekünk mégis egy előadást az ország gazdasági helyzetéről. Valamelyik egy gyerekem föl is vette, és még ott sem, még a családi körben sem engedte meg magának azt, hogy ő ne legyen 100%-osan objektív. Ott is csak a tényeket. Senkit nem kritizált, mint ahogy én azt gondolom, hogy a TV riportokban sem, ott sem kritizált, olyan kérdéseket tett fel, amire egyértelmű, hogy válaszolni kellett volna, vagy a kérdésnek a tartalma az már utalt egyfajta kritikára.
De ez szerinted egy felfogás volt? Egy vas szabálynál, hogy egész egyszerűen ennyire fegyelmezett ember volt.
Mi az objektivitás?
Igen. A szikárság,
hát
a tények.
Ez a tények. Hát ez kapta. Ez kapta. Ez a minta. Ez tette, többek között azt gondolom, ez tette őt azzá, aki lett.
Meg szerintem egyébként a Gyurinál az is volt, hogy ő ugye a sportriporter akart lenni eredetileg.
Igen.
És ugye ott őnek ez nagyon tetszett, és ezt többször elmesélte nekem, hogy az, hogy a sportban minden mérhető. Tehát az, hogy a teljesítmény az összehasonlítható a teljesítmény. Igen, tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon objektív exact. És nagyon exakt dolog. Igen. És hogy szerintem ez a drive volt az, amit aztán, amikor ugye nem hagyták, mert persze azt se hagyták, hogy sportriporter legyen ebben az országban, mert valószínűleg annak is iszonyat jó lett volna. És ugye ez az ország nem arról híres, hogy aki valamiben jó lenne, az segít és támogatja. Amikor azt nem hagyták, akkor váltott ő erre a közéleti világra, még akkor is, hogyha amúgy is érdekelte ez, vagy nem tudom, de hogy akkor döntött el, hogy hát ha a sport nem jön össze, mert ugye mint oly sok mindenkinek, egy bizonyos embernek is elvágta ezt a típusú útját, és szerintem részben ebből jött neki ez a fokú tény orientáltsága, vagy ő neki, vagy hát lehet, hogy már eleve a sportba is azért szeretett bele ennyire, mert hogy ennyire a mérhetőség az, hogy hát valami számokkal leírható, és hogy
hát
az úgy van.
Objektív és tényszerű.
Ugye akkor azt mondtad, hogy valaki elvágta az útját, tehát valakire gondolsz?
Igen, konkrétan valakire gondolok, akinek nem fogom kimondani a nevét.
Bocsánat, ez féltékenységből tette?
Hát én ugye a sztorinak csak az egyik felét ismerem, az ő verzióját, és abból ez következett, igen. Tehát az, hogy valaki hamarabb kerül oda, és akkor az még egy nagyon nagy hatalom, ugye ez még azért az az időszak, amikor az állami tévé az nem verseny senkivel, amikor nem több millió ember nézi, bármit tesznek oda, ugye volt ez a híres szlogenjük, vagy nem tudom, milyen szállóigéjük, amit ott azt hiszem az akkori hírfőnök mondott, hogyha egy lovat ültetne a tévé a kamera elé, azt is megnéznék minden este, nem tudom, 3 millióan. Tehát ebben az időszakban valaki egy sikeres sportos riporter volt, vagy sportriporter volt, akkor nyilván próbálta védeni a pozícióját, és ez ebben nyilvánult meg, hogy például egy ilyen embert, mint a Gyurit, aki általában mindenhova vitt magával egy ekkora táskányi statisztikát, ilyen statisztikát.
1000 millió papír, azt se tudta, hogy melyik, de aztán, ha kellett, akkor tudta.
Elő tudta húzni, igen.
Még ezt szorít azért elmesélek, hogy a Gyurka milyen volt, és hogy mennyire nem bírta ezeket a családi összefonódásokat, meg hogy gyere, én szólok neked, meg beteszlek ide, meg érdezlek oda, vezetett egy kulturális műsort is. Mindegy. Lényeg az, hogy megjelent egy életem és néhány zenésztársamnak egy lemeze, az első, és mondtuk neki, hogy Gyurikám, nem tudnád ezt reklámolni, szóval családi vállalkozást nem csinálunk a tévébe, úgyhogy annyit tudott megcsinálni, hogy mikor vége múlt a műsornak, így fölmutatta a lemezt, ja, és megjelent ez a lemez, puff. Tehát, hogy annyira szigorúan vette ezt a tisztességet.
De
és
nem
azt,
csak ezt. Végül elhű és kompromisszum képtelen ember volt, ha arról volt szó, hogy el kell választani, hogy a szakmai hitelvei mentén kell cselekedni. Ez miből fakadt ez a rigorózusság, ami egyfelől végtelen imponáló, másfelől meg az ő hajlíthatatlanságát, még korlátokat is kijelölte.
Most tényleg ki tudja ezt? Hát az apámnak, anyámnak volt a gyereke, hát erre csak ennyit tudok mondani. És mind az apám igyekezett tisztességgel, becsülettel élni, és minket fölnevelni, amennyire tudtak. Mi sem tudunk más csinálni, vagy én sem tudok más csinálni, ő is csak a saját maximumát próbálta nyújtani. De ezt tudta, és ezt nyújtotta. És a fene tudja, hogy bizonyos dolgokért milyen lelkiismeret furdalása volt, vagy nem volt. Tehát sajnos ezt velem nem osztotta meg ezeket a dolgait.
Meg szerintem is egyébként az, hogyha valaki kap egy alapot otthon, arról, hogy mi a tisztesség, és ugye Gyuri annyira kíváncsi volt, és annyi mindent nézett, olvasott, látott, annyi helyen járt, hogy igazából ő szerintem elég sok példát látott maga előtt arról, hogy hogyan kéne működni a dolgoknak, meg hogy hogyan működnek a tisztességes emberek. És ő ahhoz tartotta magát, tehát hogy szerintem ez azért így nyilván alapvetően a családból jön, de az ő látóköre akkora volt, hogy abba annyi rossz embert, meg annyi jó embert látott, hogy szépen ki tudta szemezgetni, hogy melyik ezt tartja magát.
Szerintem ez Isten adta, nem? Hát ha szabad ilyet mondani, akkor ez egy föntről kapott tehetség. Most se nincs, tehát ezt nehéz
meg
tovább
meg egy átok egyben bogozni. Egyébként hát, egy ilyen helyen.
Igen, igen.
Szerintem azért korlát is tud lenni, hogy egy picit hajlékonyabb az ember. Csak
de
egy picit.
Nem volt hajlékonyabb.
Na ezért kérdeztem.
Igen, de ezért ülünk itt most, és beszélünk erről a történetről, mert nem volt hajlékony.
Az RTL-ben, amikor dolgoztunk, akkor volt egy ilyen, hogy karácsony előtt így egyszer csak beállított, hogy már pedig mi meg fogjuk lepni a takarítónőket. Hmm. És akkor nem tudom, mi csináltunk ilyen kis ajándékot, meg nem tudom, és akkor ott hagytuk a szerkesztőségi asztalon, hogy kedve. Mert hogy ő azt mondta, hogy itt mindenki ekkora zacskó cuccokkal jár karácsonykor, ugye ilyen multis környezet, ilyenkor mindenkit agyon ajándékoz, és hogy ő rájuk nem gondol senki, és akkor ő gondolt rájuk, és akkor ott hagyott nekik.
Igen, ez egy nagyon jó példa.
És ez ilyen klasszik. Igen,
amúgy
ez
is nagy volt benne a szociális érzékenység.
Szerintem igen.
Abszolút.
Még a felkészüléséről, meg az ő szakmai tudásáról túl azon, hogy hihetetlen memóriája volt, hát én alig-alig találkozom ilyen emberekkel. Arra emlékszem, hogy szintén még én 14 valány, a kezdetek kezdetén, amikor a híradónál dolgozott, és ment ki Afrikába, itt tudom én, a különböző országokba, és akkor az utazás előtti napok avval teltek, hogy ő fölkészült az országból. És ezt nyilván életének utolsó pillanatáig csinálta. Ezt a sajtóterméket olvasta, azt a szerméket, olvasta a szélső jobboldali dolgokat, tehát mindent hihetetlen erővel.
És emlékezett rá, az egy dolog, hogy olvasta, hát, de ez egy mobilizálható tudás volt.
Meg egyébként nem csak az, hogy emlékezett rá, értette. Kontextusban is tudta értelmezni, és ettől volt az, hogy ő csomószor olyan témákat hozott elő, ami a világon abszolút hot topic volt, de itthon még nem is hallottunk róla, mert ő értette, hogy mi a fontos. Nyilván ma ennek a tudásnak, ami az ő elemi része volt. Ennek ma már kisebb úgy az értéke, mert ugye mindenki tud, nem tudom én googlizni, meg nem tudom én ChatGPT-től megkérdezett, de az, amit ő tudott, hogy ő ezt történelmi léptékben, összefüggéseiben látta, na az az, amit szerintem ezek a rendszerek elég sokáig még nem fognak tudni.
Én örülnék, ha lenne ma egy ilyen valaki.
Ő a saját önértékével foglalkozott? Tisztában volt vele, hogy ő mit tud?
Én azt gondolom, hogy tisztában volt vele, nem volt egy hülye gyerek, tisztában volt vele.
Az volt a részben, hogy tudta. Ja,
de nem foglalkozott vele. Tehát én azt gondolom, hogy ő ezt
mi is ingatja a fejét. Vele.
Szerintem érdekelte. Szerintem mindenki, aki tévézik, aki a nyilvánosság előtt él ilyen szempontból, azért valahol kell, hogy legyen benne az a drive, hogy ő alkot, hogy őt ismerjék el, ismerjék fel. Tehát amikor én például kérdeztem tőle, hogy ezzel a személyiséggel, amilyen ő miért képernyőzik, hiszen az egy nagy kiszolgáltatottság. Ugye részben az, hogy felismerik, amit nyilván utált, vagy nem tudom, legalábbis nem élvezett, úgy nem tűnt úgy, hogy élvezi, még akkor is a kedves volt azokkal, akik hozzáfordultak. De hogy ő azt mondta, és szerintem ez az, ami az egyik ilyen legnagyobb balóizmus, hogy ő azt mondta, hogy azért akart képernyőzni, mert unta, hogy mások elcseszik, amit ő jól megcsinál.
Szerkesztőként. Adott esetben elkészítene, és képernyőskét nem tudják ezt a színvonalat
így
hozni.
Van, és hogy ő azt mondta, hogy az ő munkáját ne rontsa el más.
Én azt gondolom, hogy az ő pösszessége, meg lehet, hogy nem volt egy alendelon, de hogy az mind nem számít.
De mert ezt foglalkoztatta?
A pösszesség meg a külső?
Az, hogy a televíziós attribútumok tekintetében, vagy sztereotípiák tekintetében, ő nem volt egy klasszikus televíziós.
Hát én nekem az, hogy...
Szerintem ő büszke volt rá, hogy ő ezekkel az adottságokkal Kenterbe verte a mezőnyt. Tehát én szerintem ő tudta azt, hogy
de ezt valószínűleg nem fogalmazta meg magának, szerintem így, hogy Kenterbe verte, igen?
Hát én szerintem pontosan tudta a saját helyértékét. Tehát szerintem a Gyurinak pont az volt az egyik tragédiája, hogy miközben hát látta, hogy mi zajlik, közben azt is tudta, hogy ő ebben mit tudna tenni.
És mit nem tud.
És miben nem engedik megtenni.
Horváth János idézett fel egy történetet, amikor Acél Endre a Híradó főszerkesztője lett, akkor rögtön keresett egy kiváló, talán a legkiválóbb helyettest, Baló Györgyhöz lebattyogott, és azt mondta neki, hogy szeretnénk, hogyha te lennél a helyettes. Mire Baló György azt válaszolta, hogy ezt a felállást maximum fordítva tudnám elképzelni.
Na ezért mondom, hogy az egyből azért kisüt, hogy a Gyurinak tényleg ez volt a szerencséje is, mert végül is legalább nem csinált hülyét magából, de a pehje is, hogy ő tudta, hogy mit tud, tudta, hogy mit érne, tudta, hogy mit érdemelne, és nem kapta meg. És azért ez azért ennyi időn át az embert azért megemészti.
Azt én jól sejtem, hogy őt egyáltalán nem érdekelte ez az egész csinnadratta, ez a híresség, ez a tetszelgés, ami sok képernyősnek kvázi drog.
Hát azt sokszor elmesélte nekem, vagy elmondta nekem, hogy az egy nagyon veszélyes része a képernyőzésnek, hogy egy csomó ember függővé válik tőle, és hogy amikor megfosztják ettől, akkor egyszerűen megszűnik normálisan működni, és hogy erre nagyon figyel, hogy ez ne legyen. Tehát ebben az értelemben ő erre figyelt, hogy ez neki ne legyen ennyire fontos. Hát. Sőt, amikor mondjuk, mit tudom én, engem is elrángatott a piacra, hogy akkor megmutatom, hol van szép alma, meg mit tudom.
A világ legjobb almája.
És akkor ugye, tehát hogy például az, hogy ő mit tudom, a Fényutcai piacon végig sétál egy soron, akkor az úgy nézett ki, hogy minden harmadik ember oda ment meglapogatni. Ja. Bánó úr! Maga aztán ő! És ezeket is tök jól reagálta le. Jó kezelte, de azért belül azért látszott, hogy ő szívesebben csak itt sétálgatna, és venne egy-két almát, és aztán elhúzna haza.
Tehát, hogy igen, de nagyon, tehát én azt hiszem, hogy ez nagyon jól kezelte ezeket a mindennapi emberi találkozásokat.
Igen, de rosszul élte meg, jól kezelte, de szerintem nem örült neki, vagy nem tudom, hogy legalábbis hát, ezt éreztem rajta, tudom. Hogy teher volt neki az.
Hát lehet. Igen.
Mert ugye még tényleg akkor volt.
Még erről a ha már balóizmus, mert ez a világ legjobb, ez is egy ilyen dolog. Egy idő után kénytelen volt megtanulni főzni, meg nem tudom micsoda, és akkor néha hozott baraszlekvár. Gyerekek, ez a világ legjobb baraszlekvár. De Gyurikám, én is csináltam, hogy hagyjam már, hülyeskedj. Ez a világ legjobb sült pulykája. Ez a világ legjobb tejben is. Ez a világ legjobb cipője, így én nekem.
De azért, mert ő csinálta?
Persze.
Hát ez egy ilyen poén volt, önirónia, és ugyanakkor nyilván örült neki, azért. hogy
micsoda?
Sikerült. Szerintem azért hitt abban, hogy hát milyen szuper jó.
De hát nyilván igen? Nem a világ persze. Legjobb.
Bármit csinált, abban azért ő szeretett nem, nagyon jó lenni.
Én szerintem ő azokra a dolgokra feküdt rá, amiben úgy érezte, hogy jó. Tehát, hogyha mit tudom én, elcseszett egy párizsi szendvicset, akkor nem kezdte el azzal fényezni magát, hogy ez a világ legjobb párizsi szendvics, hanem tudta, hogy szar. De hogyha csinált egy jó tejberista, vagy így lett mondjuk a lányoknak, mert ez volt az egyik ilyen fő mércéje a kajáknak, hogy a lányok szeretik, vagy sem, hát akkor az tényleg onnantól az, ő volt abban a legjobb. Tehát, hogy neki ez alapból tényleg a személyiség része volt, hogy meg volt győződve dolgokról, hogy ő miben a legjobb.
Neki mi volt az úgynevezett csúcskorszaka? Tehát ő a saját megítélése szerint, de mondhatjátok a sajátotokat is, mikor volt a legjobb, amikor úgy igazán ki tudott teljesedni körülmények, konstelláció és egyéb által?
Hát ez nem abban az időszakban volt, amikor én dolgoztam vele az agyonunk.
Nem, hát akkor azt gondolom, hogy akkor, amikor kikerült a híradótól. Szerintem a taxis blokádban ugye az egyik leghíresebb interjújának, vagy a interjúi riportjai között az egyik leghert, szerintem több is volt, de ez abban a szituációban, amikor fölzüdult az ország, vagy Budapest, a taxisok, mindegy, ilyen nem nagyon volt akkor még, és akkor ugye az volt ott a csúcs, hogy az akkori rendőrfőkapitányt, azt hiszem, kimondotta vele, hogy nem fogja kivezényelni a rendőrséget, és a rendőrség nem fog erőszakkal fellépni a tüntetőkkel szemben. Tehát akkor azért az egy nagyon nagy horderő dolog volt. A választások pedig hordni, hát még az életben ilyen nem volt Magyarországon.
Hogy szabad választás közvetít, igen, a televízió. Igen.
Zárva lejegyzem meg, hogy a rákövetkezendő önkormányzati választásokon az egyik oldal ilyen fizetett hirdetést adott föl, hogy a Baló ne lehessen önkormányzati választásoknak a műsorvezetője. Létezik ilyen?
Honkis Elemér védte meg, aki akkor a Magyar Televízió elnöke volt, azt mondta, hogy már pedig vagy ő vezeti, igen, vagy nem senki. Lesz választási,
igen,
műsor.
Igen. Na jó, csak én nem akartam neveket, csak hát... És aztán voltak még, hát nem beszélve a Kossuth téri tüntetés, és az utána következő dolgokról, amikor a kocsia égett a tévé előtt, ő meg csinálta a riportot a tévébe. De hát
azt ő hogy érte meg? Arról ő beszélt?
Nem nagyon. Nem nagyon. A kocsijának egyáltalán nem örült, és akkor biztosítási problémákról beszélt, hogy így, meg úgy, meg amúgy.
Nem, szerintem őt az egyébként jobban, tehát mi ott azért akkor már együtt dolgoztunk, és azért ott őt az tényleg megviselte, és főleg azt nem is a kocsi viselte meg szerintem leginkább, hanem hogy voltak benn például lányoknak cuccai, amiket, hogy azt nem lehet pótolni, meg nem tudom, tehát azért ott a tévéelnökség azoknak, akiknek a kocsia oda lett, vett helyett, hogy kaptak pénzt, vagy nem
hát
tudom,
az, hogy, mondom,
tehát,
hogy
kárpótolták, igen, őket valamennyire, igen, tehát igen. Nem az anyagi veszteség érdekelte őt igazából ebben, hanem ez, hogy olyan érzelmi dolgok voltak ott, amiket nem lehet helyrehozni, vagy... Ja.
Hát mindegy, szóval
az... És utána a Gyurcsány interjú az ugye...
Egy nappal később. És az Orbánnal is csinált egyet. Ez egy nap volt.
Az is két, mind a mai napig mondják, hogy ez két kiemelkedő riport, és már ott lehetett látni, akinek jó szeme volt, hogy milyen igazodási pontok lehetségesek majd a későbbiek során.
Ezért csodálom, hogy inkább nem is a negatívumokra, hanem az elmaradásokra utalsz most, miközben számomra, és tudom, hogy azért ez egy csorba életmű, mert nagyon sok mindentől megfosztották. De most készülve erre a beszélgetésre megnéztem újra pár interjúját. Elementális a nagy televíziós személyiség és riporter volt.
Így van.
Tehát szerintem érdemes arról beszélni, ha már azt mondjuk, hogy van egy pohár, ami lehet, hogy félig üres, de szerintem az félig tele van.
Akkor máshogy fogalmazok, és bocsánatot kérek. Hát mondjuk úgy, hogy a pontot nem sikerült föltenni az híre. Mindent megtett, és minden megnyilvánulása igaz volt. Én nem értek annyira hozzá, lehet, hogy voltak tévedései egy riportban, lehet, hogy volt egy-két riport, ami nem sikerült, de globálisan azt gondolom, hogy hihetetlen egy kincs.
És hogy mennyire elágyult tudott lenni, most újra néztem a Rőri Gézával készült interjút. Ott valami egészen újfajta tónust vagy lelkiséget volt képes megmutatni, legalábbis az általam eladdig ismert Baló Györgyhöz képest. Szóval ő neki volt még riporterként is egy ilyen nagyon gyengéd, nagyon figyelmes, nagyon érzelmes.
Hát oldal. A Polcellennek készített riporter is fantasztikus. És ő a Gyurka. Én nem tudom, hogy ő neki milyen kapcsolata volt idézőjelben ebben a transzcendentális dolgokkal. Azt hiszem, hogy nem nagyon. Hát az egész család nem voltunk hívő családok, de ez még nem jelenti azt, hogy az ember ne alakítson ki valami felsőbb képet. Erről sem beszéltünk soha. De mégis a porcelánnyal a halálról beszélt, és a halál megközelítéséről, és ugye, hogy lehet azt kezelni, meg elviselni, meg fölkészülni rá, és ott is egy egész más Baló Györgyöt lehetett megismerni, mint addig.
A végesség közelettével sem jöttek ezek szóba, hogy ő hisze bármiben
hát,
is.
Figyelj, ezt ahogy a Gyurka kezelte a betegségét, nem is tudtunk róla. Tehát csak mondta, hogy lefogytam, nehezen megyek föl a lépcsőn, segíts fővenni, nem tudom micsoda. Egyszerűen semmit nem közölt. Semmit. Szóval, és ezt mind magába folytatta.
Hát mi nap mint nap láttuk, ugye? Igen. Együtt dolgoztunk róla nap mint nap, és hát a szemünk előtt fogyott a felére gyakorlatilag, nem akarok hülyeséget mondani, egy másfél év alatt volt legalább, amíg szerintem ez lezajlott, és akárhányszor próbáltam, akármilyen közegben, akárhogyan szóba hozni, rákérdezni, olyan mereven elzárkozott ettől, hogy tényleg az embernek utána már nem maradt, vagy hát maradt kérdése, de elfogadta, nem fog rá válaszolni.
Erről azért az is eszembe jut, hogy a Gyurkában volt egy ilyen, hogy hihetetlen próbálta, nem csak a saját idejével, hanem mások idejével is próbált spórolni, és nem akart másokat terhelni.
Ez igaz, de szerintem ez nem ezért volt. Ez igaz, amit mondasz, hogy nem akart terhelni másokat, de szerintem ez inkább az volt, hogy ő ezt tényleg nagyon magának tartotta meg, mert egyszerűen nem akart gyengének mutatkozni.
Oké, családjának se.
Ezt ti tudjátok.
De te merted őt kérdezni?
A betegségéről?
Igen.
Hát amikor már kiderült, de akkor is zárkózott volt.
Na ezt mondom.
Tehát hiába, amikor mindegy, szóval már úgy kórházban volt, és nem úgy volt, hogy én bemegyek bármikor. Vagy szólok, Pistike, ma bejöhetsz.
Az utolsó interjú, ami egy biológussal készült, én most ezt újra néztem, és ott azért, nem saját kútfőből mondom ezt, egy hozzá szakmailag közel álló ember hívta fel rá a figyelmet, ott megcsillan szerintem egy picit az ő magánérdeklődése, és a végesség, a betegség, mint olyan, az előjön, és lehet érezni. És mondom, az utolsó interjú tudatának tükrében még inkább melbevágó, és egészen szívszorító, hogy ott már úgy érdeklődik a végességről, ami szerintem fél évvel korábban nem történt volna.
Ráadásul pont egy olyan tudóssal beszélgetett.
Aki elveszítette
a férjét. Aki végig ápolta a férjét egy ilyen hasonló helyzetben. Tehát, hogy amikor azt írta, hogy ez is részben benne volt a beszédemben, hogy a köszönöm a kiváló anyagot, az erre az adásra vonatkozott egyébként. Azért, mert ezt a részét is megkapta a felkészítő anyagban, tehát tudta, hogy kivel beszélget, tudta, hogy ez a nő mind ment át, és nyilván, mivel én is tudtam, hogy ő sincs jól, meg tudtam, hogy ez őt fogja érdekelni, és tudtam, hogy muníció lesz neki ahhoz, hogy a műsor jobb legyen, ezért szerintem ez volt, amit ebben úgy elismert, és amiért az a beszélgetés olyan, amilyen. Tehát, hogy amiért ott megengedett magának egy pici kitekintést, mert szerintem valószínűleg addigra már tisztában volt vele, hogy nem lesz
hát,
több.
Hát, gyanakszom, hogy az utolsó hónapokban ő már nyilván tudta, hogy itt nincs
ugye tovább. És ez ráadásul ugye úgy volt, hogy volt egy téli szüneten a műsor, tehát ilyen ez a pár hét, és akkor ugye hát nekünk ugye kellett előre gondolkozni, hogy akkor milyen műsorok jönnek egymást, nem, hogy ez egy naponta jelentkező műsor volt. És készültünk, és akkor ugye nekünk csak annyit mondott egyszer csak, hogy ez az egy műsor lesz, és nem lesz több. És pedig nyilván készültünk előre több napra, és akkor azért nekünk azt mondom, akkor esett le ez, hogy mi történik, vagy hogy így mennyire a végén van ez a dolog most már. Hogy akkor értettük meg, mert annyira zárkózott volt velünk is ezzel kapcsolatban, hogy az, hogy ez most mikor csúcsosodik ki, vagy egyáltalán halad-e valamerre az ő állapota, az arról egy hangot nem volt hajlandó beszélni sohasem.
Megrendítő egyébként a búcsúja is, tehát ott is olyan balósan intézte mindezt, mindenfajta cirkalmasságot,
röviden, volt.
Tömören, de mégis olyan szívhorzsoló módon köszön el több évtizedes pályafutás után, hogy akárhányszor nézi meg az ember, meghatódik.
Hát igen, de egyébként ebben is az van, amit az István mondott az előbb, hogy ő például ez, hogy az mások idejét, na ebben például ez volt, hogy a mások idejét nem pazaroljuk ki, és ugye ilyen maszek dolgokra. Tehát ugye ez is ez volt, hogy ő azt nem is tudom mennyi volt, ez 15-20 másodperc lehetett ez az elbúcsúzó
két. Ja, 30 azt hiszem.
Vagy 30.
30 volt, igen.
Az olyan volt, tehát az igazán olyan három mondat volt, amit a Gyuri, csak a Gyuri
igen,
tudott
de,
megírni.
Mert még azért erről már bocsánat, hogy így eszembe jut az, hogy Hát azt gondolom, hogy az ő megfogalmazásaira az a jellemző, hogy ezeket a sallangokat abszolút kerülte, igyekezett nagyon tisztán fogalmazni, szerintem sikerült is neki, és nagyon lényegre törő volt.
És nem csak az a szövegekben, tehát egyébként az, amiért ő szerintem még túl a kíváncsiságán, az okosságán, a világlátásán, nem tudom, ami őt kiemelte egyébként kérdezőként, az pont az volt, hogy ő nagyon igyekezett háttérben maradni. Ja, tehát, hogy ő a vendégére volt kíváncsi, ő a vendégétől várta a műsort. Ő azt várta, hogy abból jöjjön ki az, amit ő is szeretne, hogy kijöjjön belőle, és nem az, hogy föltesz egy 20 perces kérdést, és akkor egy szavas választ vár, és jön a következő 20 perces kérdés.
Ha ő ezt látná, vagy látja föntről, akkor mit szólna egy ilyen műsorhoz? Zavartan azt mondaná, hogy nem kell itt engem ünnepelni.
Azt mondaná, hogy túl sok a locsogás.
Húzzuk a színesből.
Jó, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük.
Balú István és Vidos Mihály után következzék Simó György, újságíró, kommunikációs szakember, akivel megpróbáljuk értelmezni Balú György médiatörténeti jelentőségét. Szegvári Katalin azt mondta Balú Györgyről egy korábbi visszaemlékezésből, hogy ő tulajdonképpen bizonyos szempontból egy antitévés volt. Te ezzel egyet értesz?
Tehát attól függ, honnan nézzük. Például Amerikában... nem ez a klasszikus tévéfeje volt. Ebből a szempontból talán nem volt tévés. Intellektuálisabb volt, mint a tévé nagy átlag. Szóval sokféle szögből közelíthetjük meg. Én azért nem mondanám, hogy nem volt vagy hogy antitévés volt, mert hogy ő maga volt a mi generációnk számára a tévé.
Ezt így kimered jelenteni?
Nem. A mi generációnk az egy túl általános kifejezés. A mi generációnk egyfajta értelmiségi csoportjának azt gondolom, hogy ő egy ikon volt. Megismételhetetlen karakter volt az ambíciójával, a fáradhatatlanságával, és azzal, amit a képernyőn csinált. De nem igaz, hogy ő volt a tévé, mert Vitrai ugyanúgy a tévé volt. Nekem egyébként például még érdekes módon a Horváth Jancsi is egy nagyon meghatározó figura volt, bár ő többet dolgozott producerként, vagy csatornavezetőként, de egy biztos a minőségi közszolgálati televíziózás szempontjából, ha valakiről el kell nevezni a következő generációknak intézményeket, mint hogy az RTL a hírstúdióját elnevezte, vagy iskolákat, akkor az nekem az ő neve.
Azért abban a generációban szerintem voltak okos, tehetséges, ambiciózus emberek. Miért ő lett a Baló?
Szerintem az ambíciója nagyobb volt. Tehát ő tényleg a televíziózáshoz kötötte magát. Megnéztem most a Wikipédia oldalát, és nem nagyon láttam könyveket. A Tények könyvét adták ki a Lipovetszel, de most lehet, hogy a Wikipédia oldala nem tartalmaz minden fontos információt, de Gyuri a televízión keresztül akart hatni. És a kérdés, tehát a kérdésére adott válaszain keresztül akart hatni. Tehát nem volt, a legkevesebb volt benne az Alanyi, és hogyha ezt összevetem azzal az emberi képességgel, azzal az intellektuális kapacitással, ami messze az átlag fölé emelte, akkor ez a fajta a médium mögé bújása egy ekkora formátumú embernek, azt hiszem, hogy ez volt az a keverék, ami őt kiemelhette.
Érdekes szempont úgy is vizsgálni az ő karrierjét, ahogy te mondtad, nevezetesen, hogy ő volt a magyar közszolgálatiság, vagy a televízió, és lehet úgy is vizsgálni szerintem, hogy mennyi mindentől fosztatott meg a politika által, mennyi mindent nem válthatott valóra, ami képességei, formátuma nyomán szinte kötelező lett volna. Te hogy látod ezt a poharat, hogy ez félig üres, vagy félig tele van?
Biztos, hogy tehát az, hogy ő személyesen tudta volna futni azt a pályát, ami a televízió vezető, nem is producer, ez több, tehát egy csatorna vezető, egy csatorna tulajdonos pálya, ezt nem tudom. Ezek konfliktusos szerepek, ha valaki nagyon jó tényfeltáró újságíró, ha valaki nagyon jó kérdező, az nem feltétlenül a legjobb menedzsere egy csatornának. De én azért azt gondolom, hogy egy kereskedelmi csatornát sikerre vinni, ahhoz sokkal több minden kell, mint azóta megtudtuk, mint egyszerűen kiváló nemzetközi szintű politikai újságírónak, és Bibó szintű elkötelezett értelmiségnek lenni.
Ha eltekintünk a kereskedelmi televíziós kísérlettől, és mondjuk megnézzük a két sikertelen MTV elnöki pályázatot, amikor az ő elmondása szerint megint a politika kaszálta el.
Igen.
arra neked mi a megoldó képleted? A politika nem bízott benne, ő egy alkuképtelen ember volt, túlságosan szuverén volt, érinthetetlen volt, hajlíthatatlan volt, vagy egész egyszerűen ez Magyarország, és minden egy bizonyos dimenzióban a politika nyomán és között dől el. És nincs itt semmi látni
van. A rövid válasz az ez. Tehát ez Magyarország. Én nem emlékszem, hogy az ő tévé elnöki pályázatai már a Hankis korszak, meg az első médiaháború után, vagy előtt
2000-es
voltak.
2000-es évek.
Tehát utána voltak. 2000-es években már nem gondolhattuk azt, hogy ebben az országban egy baló osztályú személyiségre rábízzák a közszolgálati televíziót.
Hiszen, miért nem bízhatnak
mert az, rá? Mert az, azért, mert pártállástól függően másféle módon, de a közmédia soha nem tudott eljutni arra a státusra, ahol a politikai elit legalább átmenetileg felismerte volna, hogy neki erre szüksége van ennek az országnak a jövője szempontjából. Ha úgy tetszik, ez egy Magyarországon a közmédia az kisebb-nagyobb időszaki szünetektől eltekintve egy folyamatos erőszak áldozata a politika által. Itt soha nem jött létre az a etosza, az a védettség, az az imidzse, az a brandje, amire vissza tudott volna nyúlni, hogy ezt védi. Olyan szintű abszurditásig vitték el későbbi korok a közszolgálati média tartalmát, ami elképzelhetetlen lett volna, és a Gyuriból áradt az, hogy ő ennek soha nem lesz a partnere. Biztos, hogy jóval makacsabb volt bizonyos elvekhez való ragaszkodásban, mint amit ez az ország eltűr.
Igen, ez konokság volt. Írja ezt az Ezen Lengyel László valahol. Igen. És ha ezt a konokságot említjük, ezen én gondolkodtam, hogy te ezt minek neveznéd más megközelítés alapján? Ez naívság volt, küldetéstudat, valami lebírhatatlan misszió és hivatástudat, idealizmus, és újra és újra nekifutott. És nem adta fel. Makacsul hitt abba, hogy ő meg fogja tudni csinálni, vagy itt, vagy ott, azt a fajta közszolgálati szempontrendszer alapján előállított magyar televízió műsort, vagy csatornát, amire óriási igény van. És nem tudta eltántorítani egyetlen tévévezető, vagy Macska Jancsi sem.
Ez egyébként lenyűgöző. Ugye attól függ, hogy melyik sapkámat nézem. Tehát, hogyha a konok emberek egy része nem eredményes ember, tehát tudom én ezt nézni pragmatikus menedzserként, de eszem ágába sincs őszintén szóval. Az az etosz, amit ő képviselt, amit ő létre akart hozni, az nekem a legnaívan mondom, a legszentebb közéleti magatartások egyike. Amikor újságírással foglalkoztam, ezt próbáltam megcsinálni, amikor médiát hoztunk létre, ugyanezt az idealizmust kergettük, pedig kereskedelmi médium volt az internetes portálok világában. Tehát az a makacság, amivel ő ezt képviselte, az a nagy feltalálók, a nagy vállalkozók makacsága. Mi csak azokra emlékszünk ebből az ilyenfajta emberekből, akik végül sikerre mennek, de minden ilyen mögött van 10 olyan ember, aki egyébként mondja, csinálja, de nem tudta megcsinálni. Ettől még a küldetés tudata, az ambíciója, miután nem egy bolondságot, hanem az egyik legfontosabb dolgot próbálta meg nekünk odarakni az asztalra. Ezért mondtam, az szerintem olyan példaértékű dolog, hogy a Gyurinak nem az eredményeit kell feltétlenül 100 éven át emlékezni, hanem ezt az ambícióját, ezt a szűnni nem akaró ambícióját, ezt az akarást, amivel nem volt hajlandó elfogadni azt, hogy ez nem fog sikerülni.
Te a halála után a visszaemlékezésben azt írtad, hogy mi egyedül hagytuk, ez a szégyen most már rajtunk is ragad. Kire gondoltál?
Hát a magyar újságíró társadalomra, akinek én kicsit vagyok a része, ugye mi ezt hívjuk értelmiségnek, ezt a csoportot, egyébként helytelenül, egyébként ennek az országnak a kárára. A Gyuri például sokkal szerintem felnőttebb volt ebben. Ő tudta, hogy az értelmiség az nem a véleményformáló bölcsész értelmiség, akik beszélnek, hanem abban benne van a mérnök értelmiségtől kezdve a gazdasági elitig nagyon sok mindenki. Azt gondolom, hogy arra gondolhattam, hogy mindazokra, akiknek a pozíciója, a képzettsége és a önismerete azt valamilyen módon a közügyekért felelős emberek közé sorolja magát. Ezek az emberek, mi beletörődtünk abba, hogy hát majd nem lesz ilyen médium. Hát majd ő ezt csinálja. Néha megnézem, de nekünk nem kell csinálni semmit. Nekünk nem kell támogatni semmit. Mi elvonulunk, és majd olvasunk valami más. Egy partizán kísérlete arra, amit csinál, az egy balói hagyományból van. Ettől még nem hibátlan. Az ő szakmai eredményeiségének az az egyik, ő majdnem hibátlan műsorokat csinált. Tehát nem dőlt el jobbra, balra, a személyességnek és a tényfeltárásnak egy jó egyensúlyt. Tehát annak a 70-es, 80-as, 90-es, 70-es, 80-as évekbeli angol szász média hagyománynak, ami ennek a műfajnak a, talán az etalonja, annak ő volt hozzá a legközelebb.
Ez volt tehát a nagy mű Baló Istvánnal, Vidas Mihállyal és Simó Györggyel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. A nagy mű Kadarkai Endrével.